Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió.
23 óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
A katolikus Karitász idei nyári táborai ünnepélyes keretek között zárultak Balatonakalén. Kárpát-medence szerte közel 4000 nehéz sorsú gyermeknek nyújtottak felejthetetlen élményeket térítésmentesen. Écsi Gábor, a Karitász országos igazgatója ismertette, a humanitárius szervezet kiemelten fontosnak tartotta, hogy a belső Ukrajnából érkező gyermekeknek is biztosítsanak táborozási lehetőséget, akik számára a háborús traumák enyhítésére különösen pihentető és változatos programokat állítottak össze. A segélyszervezet ezúton is köszöni mindazoknak, akik a 1356-os adományvonalon keresztül online átutalásokkal, valamint tárgyi felajánlásokkal, vagy bármilyen hozzájárulással támogatták a színes nyári programok megvalósítását. Most a Legyen öröm az iskola kezdés elnevezésű programot lehet segíteni ugyanígy, ez évről évre közel 10 000 gyermeknek mozdítja elő a sikeres tanévkezdését. Az európai menekültügyi és migrációs rendszer egyértelműen nem működik, jogi és politikai felülvizsgálatra van szükség, hogy megfeleljen a mai kihívásoknak, írta az Európai Uniós ügyekért felelős miniszter a Facebook oldalán, ahol a Kurier című osztrák lapnak adott nyilatkozata részleteit ismertette. Bóka János az interjúban kifejtette, a Magyarország által nyújtott határvédelmi erőfeszítéseknek is köszönhető, hogy az európai rendszer elkerülte a teljes összeomlást. Hazánk helyzete nem könnyű, hiszen az eddigi folyamatos erőfeszítések miatt rót ki büntetést az Európai Bíróság, jegyezte meg. Mint írta, nyilatkozatában azt is kifejtette, ha az ország elveszíteni az ellenőrzést a határai felett, és többé nem dönthetne arról, hogy kilép be a területére és ki nem, az sokkal magasabb költséggel és kockázattal járna, mint maga a bírság. A kormány érvényesíteni akarja a határvédelemmel kapcsolatos igényeit Brüsszellel szemben, közölte Rétvári Bence az MT-vel. A belügyminisztérium parlamenti államtitkára szerint azért támadják Magyarországot egy példátlan mértékű bírsággal, mert nem engedjük be az illegális migránsokat, miközben hazánk hatalmas összeget költött az elmúlt években a határvédelemre. Brüsszel mintegy 2 milliárd euróval, azaz 800 milliárd forinttal tartozik hazánknak, ugyanis ennyit költöttünk 2015 óta határvédelemre, fejtette ki. Mihajló Podoljak tagadja korábbi kijelentését, miszerint Ukrajna elzárná a barátság kőolajvezetéket. Volodymyr Zelenszky, ukrán elnök tanácsadója összekeverte a dátumokat, most azt nyilatkozta, a tranzit 2029 végéig, a szerződés lejártáig biztosan folytatódik. Lázár János építési és közlekedési miniszter a Facebook oldalán ismertette azokat az útfejlesztéseket, amelyek forrásairól már döntött a kormány. Az 51-es számú főút és az M6-os autópálya között közel 29 km hosszon főút épül, amelynek a 756 méter hosszú új Mohácsi Dunahíd is része lesz. Az M49 autópálya első 28 km-es szakasza már épül, most az országhatárig tartó közel 18 km megépítéséhez biztosítottak hazai forrást. A projekt 2027-es várható befejezésével összekötjük Nyíregyházát Szatmárnémetivel, melyen Magyarország és Románia gazdasági és társadalmi együttműködését erősítjük, hangsúlyozta. Mintegy 500 000 olyan diák van Magyarországon, akik korszerűsített vagy teljesen új intézményben kezdheti meg a tanévet, jelentette ki a miniszter. Lázár János kiemelte, nincs olyan oktatási intézmény Magyarországon, ahol az infrastruktúra, a szellemiség vagy a szolgáltatás, illetve a képzés minősége ne újult volna meg 2010 óta. Végül az időjárásról, derült lesz az ég a folytatásban, általában kevés gomoly és fátyol felhővel, csapadék nélkül, gyenge széllel. A hőmérséklet a reggeli órákban 17-18, napközben aztán 33-34 fok körül alakul. Híreinket hallották.
Együtt éjfélig. Kedves hallgatóink! Most a Vatikáni Rádió magyar nyelvű adását sugározzuk.
Laudetur Jézus Krisztus. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat. A mikrofonnál a szerkesztő Somogyi Viktória. Pénteki adásunk tartalmából. A Szentatya a pápai Orbán Egyetem megújításáról, bátran, egészséges kreativitással. Ferenc pápa találkozott az amerikai szervezetközösségek vezetőivel.
A Szentatya a pápai Orbán Egyetem megújításáról, bátran, egészséges kreativitással. Ferenc pápa pénteken délelőtt 9 órakor fogadta a konzisztórium teremben az evangelizálási dikasztérium közgyűlésének 47 tagját, akik ezekben a napokban a dikasztérium vezetése alatt álló pápai Orbán Egyetem megreformálásáról tárgyalnak. A Szent Atya hangsúlyozta, hogy noha az egyetem missziós identitása állandó, mégis egészséges kreativitásra törekedjenek megfelelni a helyi egyházak támasztotta új követelményeknek. Évi rendes közgyűlését tartja az evangelizálási dikasztérium Tagle bíboros prefektus vezetésével, amelynek során az intézménynek az első evangelizálásért és a különleges új egyházakért felelős első tagozata az Universitas Urbaniana, vagyis kifejezetten a hit terjesztéséért született egyetem megújításáról tárgyal.
E vi ringrazio per il servizio che state offrendo in questi giorni. Siete convenuti a Roma da tutti i continenti.
A közgyűlés tagjait üdvözölve a pápa megköszönte a szolgálatukat, akik a világ minden kontinenséről azért jöttek össze Rómában, hogy átgondolják a pápai Orbán Egyetem identitását, küldetését, elvárásait és jövőjét. A Szent Atya örömmel üdvözölte a közgyűlés szinodális módszerét, amit ők is bevezettek, hogy először is a dikasztérium illetékességéhez tartozó országok püspöki konferenciáinak a hozzászólásai gyűjtötték össze. A pápa éppen ezzel kapcsolatban néhány olyan szempontot ajánl nekik megfontolásra, amivel az Orbán Egyetem megfelel az evangelizációs dikasztérium tekintélyének és tevékenységének abban a távlatban, amelyet a Predicate Evangelium kezdetű apostoli konstitúció tartalmaz. Az Orbán Egyetemnek ugyanis megvan a saját identitása, állapította meg a pápa. Mindenek előtt az identitás küldetés kettős név tartalmát elemezte. Ennek az akadémiai intézménynek a hivatása abban áll, hogy identitása mindig egybeesik a küldetésével, és ez egy érdekes jelenség, tette hozzá szabadon a pápa. Az egyetemen folyó képzés, oktatás, kutatás és annak az élet ereje része annak a megbízatásnak, amelyet arra kaptak, hogy minden emberhez eljuttassák az örömhírt. Ám ennek megvalósítása soha nem tekinthető véglegesnek, mert az mindig mozgásban van. Ezek olyan nyitott dimenziók, amelyeknek folyamatosan engedniük kell, hogy őket a Szentlélek sugallata vezesse, aki a történelmet irányítja, és arra hív minket, hogy értsük meg azt az időt, amelyben élünk, méghozzá annak saját kritériumaival.
L'intuizione e i valori fondativi dell'istruzione rimangano sempre validi. Come pure il cammino.
Az intézmény megértése és alapértékei mindig érvényben maradnak, csak úgy, mint a 400 éves út, ami az ősi Collegium Urbanianumtól a mai Orbán Egyetemig vezetett. Ellenben szükséges, hogy ezt az örökséget megfelelő válaszú formájában lefordítsák azokra a kérdésekre, amelyeket a mai valóság tesz fel az egyháznak és a világnak. az egyházi tudományok nem korlátozódhatnak a tudás, a készségek, a tapasztalatok átadására korunk embereinek és a világnak, de meg kell szereznünk azt a sürgős feladatot, hogy olyan intellektuális eszközöket dolgozzanak ki, amelyek képesek cselekvés és gondolkodás mintaként megjelenni, és amelyek hasznosak annak hirdetéséhez, az etikai vallási pluralizmus által fémjelzett mai világban. Idézett a pápa a Veritatis Gaudium kezdetű apostoli konstitúciójából. Nem élünk keresztény társadalomban ugyan, de arra vagyunk hivatva, hogy keresztényként éljünk a mai plurális társadalomban, mint keresztények és mint nyitott keresztények, fűzte hozzá a Szentatya. Az elvárások, jövő, kifejezések másik párosításának értelmezése annak a megkülönböztetésnek a része, amit azoktól a római egyetemi intézményektől követelnek meg, amelyek sajátos módon az apostoli szentszéktől függnek. Itt egymáshoz kell közelíteni a képzés kínálatának és a kutatás színvonalának emelését, valamint a szükséges humánis gazdasági erőforrások racionalizálását. Ehhez olyan szemléletre van szükség, amely képes túllátni a mai napon, és amely képes figyelembe venni az egyházi és társadalmi helyzetet, az egyházi struktúrák életképességét és fenntarthatóságát, a helyi egyházak szükségleteit, a papi hivatásokat, a szerzetes életet, a demográfiai viszonyokat a különböző régiókban. Jól tudjuk, hogy a célok kitűzése, az elérésükhöz szükséges eszközök megfelelő közösségi keresése nélkül merő képzelgés szintjére van ítélve. Idézett a pápa az Evangélii Gaudium kezdeti apostoli buzdításából. A helyes utat megtalálásához egészséges kreativitásra van szükség. Ne féljünk a kreativitástól. Az szükséges, de egészséges kreativitás kell. A múlt év februárjában Rómában az összes egyetem és pápai akadémia részvételével tartott kórust alkotni felhívás nem erüljön ki puszta technikai megoldásban, inkább azt az óhajt fejezze ki, hogy az egyetem, mint tudás és ismeret közösségnek megújult modellje, kerülje annak kockázatát, hogy a tanulmányok pusztán csak előadások, kreditek és vizsgák szintjére korlátozódjanak. Egy felsőoktatási intézmény vonzóvá és versenyképessé tételéhez elhivatott és tanulásra kész tanárokra, illetve tudományos kutatásokra van szükség, hogy jelentős mértékben hozzájáruljanak a képzettséghez. Az erőforrások megfelelő felhasználása egységbe vonja a hasonló utakat, a hat intézmény tanárait közös működésbe vonja, a pazarlás megszünteti, a tennivalókat körültekintően megtervezi, ugyanakkor elhagyja az idejét múlt gyakorlatokat és projekteket. Ferenc pápa ekkor külön köszönetét fejezte ki a dikasztérium prefektusának és titkárának mindazért, amit ennek érdekében már megtettek.
Nel caso specifico dell'Urbaniana è importante che nella qualità dell'offerta formativa emerga ancor più la sua specificità missionaria interculturale.
Az Orbán Egyetem konkrét esetében fontos, hogy a képzési kínálat, folytatta a pápa, minőségében még jobban kirajzolódjon a missziós és a kultúra közi sajátossága, hogy a végzettek eredeti módon tudják közvetíteni a keresztény üzenetet más kultúrákkal és más vallásokkal való kapcsolatukban. Ehhez nagy szükségük van pásztorokra, és így úgy nagy szükségük van szerzetesekre és világiakra, akik tudják, hogyan kell a kultúrák evangelizálását, és ezáltal az evangélium inkulturálását missziós lendülettel teljesíteni. Ez a két dolog együtt jár mindig, a kultúra evangelizálása és az evangélium inkulturációja, hangsúlyozta nyomatékkal a Szentatya. A pápa bízik abban, hogy az ázsiai és kínai területekhez hasonlóan létesítsenek a különböző földrajzi és kulturális régiók számára közös kutatóközpontokat. Továbbá kéri, hogy a missziós egyház kerületekben működő szemináriumok és teológiai intézetek, mint filiák kapcsolódjanak az Orbán Egyetemhez, de ha ez nem lehetséges, akkor másfajta, de állandó kísérletről gondoskodjanak. Végül Ferenc pápa nagyon megköszönte a közgyűlés munkáját, amit ezekben a napokban végeznek. A Szentlélek ihlesse őket a bölcsesség ajándékával, Szűz Mária, a misszió királynője pedig kísérje őket anyai közbenjárásával. A Szent Atya ígéri, hogy imádkozik értük, és cserébe kéri az ő imádságukat saját magának.
Ferenc pápa találkozott az amerikai szervezet közösségek vezetőivel. A Szent Atyával közölni az elért eredményeket, és konzultálni vele a rekor következő lépéseiről. Ez volt az augusztus 28-i szerdai találkozó célja, az Egyesült Államok szervezet közösségei, az Ipari Területek Alapítvány nyugat-délnyugat vezetői között, Ferenc pápa rezidenciáján a Szent Márta házban. Közel 20 vezető köztük papok és világi hívők mutatták be a pápának a rekord, a szervezett közösségek új egyházi hálózatát. Ez a hálózat katolikus püspökeik kíséretében vezető szerepet kíván vállalni az egyház társadalmi tanításának megvalósításában, azzal a céllal, hogy az evangélium által áthatott életmódot segítsen elő. A találkozó során Ferenc pápa arra biztatta a vezetőket, hogy építsenek szinodális hidat, hogy népeiknek életük legyen. Ferenc pápa nagyra értékeli, hogy egy nép képes megszervezni magát. Egy nép gazdagsága a szervező képességében rejlik. Emlékeztetett minket 6. Pál pápa szavaira is, aki azt mondta, hogy a politika, a jótékonyság a szeretet legmagasabb szintű kifejeződése. Nyilatkozta Jorge Montiel, az Egyesült Államok nyugati és délnyugati részén működő Ipari Területek Alapítvány szervezője a pápai audiencia után. Maria Guadalupe Valdez, a texasi San Antonio egyházmegye munkatársa elmondta. A pápa bátorított bennünket, hogy haladjunk előre, folytassuk a cselekvést, és ne maradjunk közömbösek. Elizabeth Valdez, az Ipari Területek Alapítvány nyugat-délnyugati szekciójának tagja emlékeztetett arra, hogy a hálózat egyházakból, szakszervezetekből, egyetemekből és egyéb szervezetekből áll, többségi katolikus részvétellel, valamint protestáns egyházak, zsinagógák és mecsetek mellett. Szerda délelőtt az Ipari Területek Alapítvány nyugat-délnyugat képviselői találkoztak Emilce Kudával, a Pápai Latin-Amerika Bizottság titkárával, hogy folytassák a Dél- és Észak-Amerika közötti hídépítési stratégiák kidolgozását, különös tekintettel arra, hogyan folytassák-e hidak építését a közjó érdekében. A szervezett közösségek egyházi hálózata a rekor a latin-amerikai és karib-tengeri püspöki konferenciák tanácsánál, a SELAM-nál született, azzal a céllal, hogy megosszák a közösségi miszticizmus tapasztalatait, és átadják egymásnak a különböző készségeket Amerika mindkét féltekéje között. A hálózat eredete 2021-re nyúlik vissza, amikor az Ipari Területek Alapítvány Nyugat-Délnyugat végrehajtó bizottsága először találkozott Ferenc pápával Rómában. Ezt a találkozót követően a kaliforniai San José-i Cantu püspök és maga Ferenc pápa javaslatára kapcsolatba léptek a Pápai Latin-Amerika Bizottsággal. Számos virtuális és személyes találkozó után az Ipari Területek Alapítvány Nyugat-Délnyugat végrehajtó bizottsága és a Pápai Latin-Amerika Bizottság megkezdte a szervezett közösségek új észak-déli hídjának építését a Szent Atya irányítása és támogatása mellett. Az amerikai kontinens északi és déli részének a peremre szorult migráns munkavállalók helyzetével kapcsolatos közös kihívására válaszul, a SELAM főtitkársága és az Egyesült Államok Püspöki Konferenciájának Igazságosság és Béke Tanácsa a szervezet közvetítésével 2023-ban megtartotta első virtuális találkozóját. Ennek eredményeként a rekord, a szervezett közösségek egyházi hálózata megszületett a Szelemon, vagyis a latin-amerikai püspöki konferenciák tanácsán belül. Ezt követően az ipari területek alapítvány Nyugat-Délnyugat által a politika és Ferenc pápa tanításai címmel szervezett szeminárium részeként 2024. február 19-e és 20-a között sor került a szervezett közösség vezetőinek első észak-déli személyes találkozójára a Texas állambeli San Antonióban. A második személyes találkozót Buenos Airesben tartották 2024. augusztus 4-e és 10-e között, amelynek keretében az ipari területek alapítvány Nyugat-Délnyugat vezetői meglátogattak szervezett közösségeket Argentínában a Familia Grande de los Hogares de Cristo meghívására. Ez egy olyan szövetség, amely a különböző városnegyedek központjait tömöríti, és célja, hogy átfogó választ adjon a szociális kiszolgáltatottság és vagy a pszichoaktív szerek fogyasztásának problémás helyzeteire, előtérbe helyezve a szemét és tulajdonságait. A Szentatyával való szerdai találkozó keretében az ipari területek alapítvány ellátogatott a Pápai Latin-Amerika Bizottság irodáiba, mivel a városi szervezett közösségek új hálózatát is az Építsünk Hidakat kezdeményezést támogatja. Ez a projekt az egyetemek közötti hidak építésével kezdődött az amerikai kontinens hallgatóinak bevonásával és Ferenc pápa személyes részvételével. Most egy második hidat épít a szervezett közösségek között, erősítve a kapcsolatokat mindkét kontinens között. 2025-re két új találkozót terveznek, egyet az Egyesült Államokban és egyet Európában. A szervezett közösségek a munkavállalók, országon belüli és külföldi bevándorlók városi közösségi szervezetei, amelyben az egész közösség katolikus püspökeik kísérésével vezető szerepet vállal az egyház társadalmi tanításának formálásában és megvalósításában, azzal a céllal, hogy biztosítsák az evangélium által áthatott életstílust. Nem olyan népszerű szervezetek, amelyeket politikai párt jellegű, gazdasági szektorbeli vagy akadémiai ideológiai projektek vezérelnek, és nem is azért egyesülnek, hogy jótékonysági támogatást kérjenek civil szervezetektől. Ezek olyan városi közösségi szervezetek, amelyeket alulról szervezve hoztak létre, ahogy Ferenc pápa a Fratelli Tutti, Minnyájan testvérek című enciklikájában leírja. A szervezett közösségek a reményt szervezik az egyház társadalmi tanításának alapelvei köré, amelyek a következőket foglalják magukban. Tisztességes munka a Nemzetközi Munkaügyi Szervezet által elismert szociális garanciákkal. Egyetemes hozzáférés az olyan erőforrásokhoz, mint a tiszta víz, a lakhatás, a városi építészet szépségéhez, a sporthoz, a közegészségügyhöz és az oktatáshoz. Továbbá az intézményesített szolidaritási struktúrák, mint például könyvtárak, kulturális központok és klubok, valamint a saját vezetőik által vezetett kisegítő struktúrák, amelyek a nemzeti és helyi kormányzatok mellett működnek feladataik és kötelezettségeik teljesítésével. Más szóval a szervezett közösségek a részvételben való szubszidiaritás katolikus elvének hatékony kifejeződései, mint egy olyan népépítő elve, amely egyszerre politikai és egyházi alany. Pontos ellentétei az elvont intézményi elveknek, amelyek úgy épülnek fel, hogy az életet az erkélyről figyelik, ahogy Ferenc pápa nevezi Querida Amazonia kezdetű szinódus utáni apostoli buzdításában, és elszakadtak a társadalmi tanításainktól. A városi szervezett közösségek azzal a döntéssel jönnek létre, hogy egyesülnek a kölcsönös segítségnyújtás érdekében, miközben párbeszédet szerveznek az állammal, püspökeik, valamint társadalmi és fiskális politikáik kíséretében, hogy gondoskodjanak az emberekről és a bolygóról. Itt a Vatikáni Rádió, kedves hallgatóink, pénteki adásunk véget ért. Búcsúzik a szerkesztő, Somogyi Viktória. Dicsértessék a Jézus Krisztus, Laudétur Jézus Krisztus!
Kedves hallgatóink! A Vatikáni Rádió most elhangzott adását holnap 5 óra 10 perctől, 6 óra 30 perctől és 11 óra 30 perctől megismételjük.
Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk! Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Kedves hallgatóink! Hitvalló című műsorunkban Bódás János valahol ki van jelölve helyett című verséről a Miskolci Fráter György Katolikus Gimnázium diákjaival Lóci Tamás atya beszélget. Műsorunk a 2021. november 9-i adásunk ismétlése.
Laudetur Jézus Krisztus!
In aeternum amen! Nagy szeretettel köszöntjük a tisztelt rádióhallgatókat! A Hitvalló szerdai adásában a Fráter György Katolikus Gimnázium diákait hallhatják hétről hétre. Boholy Boglárka, Szögecki Sára és Takács Máté mai beszélgető társaim. A múlt héten elkezdtünk egy sorozatot, amelyben kedvenc verseinket osztjuk meg a tisztelt rádióhallgatókkal, és ennek nyomán mindazokat a gondolatokat, amelyeket ébreszt bennünk az adott vers, elmondjuk, megosztjuk egymással, miért választottuk azt, miért fontos az számunkra, miben ad példát. A mai napom Boglárka hozott számunkra verset, szeretnénk meghallgatni tőle, és utána erről beszélgetni.
Bódás János, valahol ki van jelölve helyed. Azért van síró, hogy vigasztald, az éhező, hogy teríts neki asztalt. Azért van seb, hogy beköst kezed, vak, elhagyott azért van, hogy vezesd. Azért van annyi árva, üldözött, hogy oltalmat nyerjen karjaid között. Azért roskadnak mások lábai, hogy terhüket te segítsd hordani. Ez a vers egy részlet csak, mert van másik két verszaka is. Én ezt a Laudetur heti internetes hírmondón olvastam. Nagyon megfogott, mert szerintem ezt a hivatást foglalja magába az egész vers, ahogy a cím is jelzi, hogy van valahol egy hely, ahol mi ki van jelölve számunkra, és az is megfogott benne, hogy én hivatásként mindenféleképpen olyat szeretnék választani, mint például az orvos, vagy hasonló dolgok, ahol embereken tudunk segíteni, és ebben a versben minden le van írva. Síró, egy fájdalmas ember, akinek valami problémája van, meg kell vigasztalni, egy éhező, akinek ételt kell adni, és ezek mind olyanok, hogy lehet, hogy a mai világban ez már nem annyira trendi, hogy segítsünk másokon, de szerintem egy igazi kereszténynek ez lenne a legfontosabb, hogy segítse embertársait. És nem tudom, hogy ti mit gondoltok erről.
Itt a második sorban, ugye amikor a vers azt ecseteli, hogy ugye azért van az éhező, hogy teríts neki asztalt. Az irgalmasság testi cselekedetei között is ott van az, hogy éhezőknek ételt adni. És amúgy érdekes, hogy amikor Jézus ugye az utolsó ítéletről jövendől, akkor felhozza azt, hogy azt mondja majd Isten azoknak, akik a baján állnak, hogy éhes voltam és ennem nem adtatok. Mert ugye amit a legkisebbel tesztek, olyan, mintha velem tennétek. Éppen ezért fontos, hogy ne csak a lelki ésséggel rendelkezőket, hanem azokat is, akiknek tényleg nincsen, akik nélkülöznek. Segítsük, és mindenképpen megkapják a gyámolításunkat.
Amit Máté mondott, az rögtön megfogalmazódott bennem is, hogy ennek a versnek a sorai, ahogy egymás után veszi a gondolatokat az éhezőről, a sebesültről, az elhagyottról, az árváról, szinte ugyanazok a mondatok, mint amik valóban akkor hangzanak-e Jézus szájáról, amikor megkérdezik, hogy milyen lesz a végítélet, és ő elmondja, hogy az lesz a mérce a mennyországba való bejutásra, hogy éhes voltam, ennem adtatok, szomjas voltam, innom adtatok, beteg voltam, börtönben voltam, stb. Tehát valahol a szerzőben úgy látszik, hogy ez a szentírási szakasz nagyon megragadhatott, és ezt tette át korának a legnagyobb problémáira, hogy ezzel is felhívja a figyelmünket arra, hogy itt kell helytállni ezekben a dolgokban.
Nekem az jutott eszembe a vers alatt, hogy az elején ugye gyakorlatilag halmozza ezeket a dolgokat, és a végén pedig kiukadunk ahhoz, hogy azért roskadnak mások lábai, hogy terhüket te segíts hordani. És hogyha az egész verset végignézzük, valahogy nekem nagyon hasonlít úgy Jézusnak az életére, valamint a keresztútjára. És igazából, ha úgy vesszük, akkor ő tényleg azért vállalta ezeket a szenvedéseket, azért gyógyított betegeket, hogy gyakorlatilag minket megváltson, tehát ő a mi bűneinkért felvállalta azt, hogy ő feláldozza az életét. És Jézus Krisztus egy hatalmas példa számunkra, hogy gyakorlatilag nekünk is hasonlóképpen kéne élnünk, mint neki, és ebből kifolyólag ezeket a gondolatokat nem csak rá, hanem magunkra is tudjuk aktualizálni.
A negyedik sorban ismét szembe tűnik valami. Ugye azért van vak, elhagyott azért van, hogy vezest. Ez a vakság, ez nem csak a fizikai értelemben vett rettenetes vakságot jelentheti, hanem egyfajta lelki rövidlátást, amikor valaki irányt keres az életében, szeretne célt, ott van benne a törekvés, de sajnos, hogyha az illetőre nem viselünk gondot, akkor fennáll a veszélye annak, hogy eltévejedik. Jót keres igazából, csak lehet, hogy rossz helyen. És ugye éppen ezért, hogyha akkor nem vagyunk mellette, Ezekiel prófétának is mondja az Úr, hogyha a bűnös a bűne miatt meghal, és ugye te nem figyelmezteted, akkor a vérét rajtad kérem számon. De hogyha figyelmezteted, a bűnös akkor is bűnben marad, és meghal a bűne miatt, azzal te megmented életedet. Jó, most nem csak emiatt elsősorban, tehát nem csak azért tegyük meg, mert kötelességkész, ezt mondta az Úr, hanem fontos, hogy ennek a fele barát iránti szeretet legyen a mozgatórugója, hogy azt szeret, hogy a maga a vágy, az elhatározás, hogy ő is érjen célba, és ő is érezze jól magát a bőrében.
Érdekes a címe a versnek, és az a nyelvtani szerkezet, amelyen keresztül kifejti a gondolatát. Furcsa egy cím, hogy valahol ki van jelölve helyed. Igaz, hogy nem szó szerinti passzív szerkezet, de mégis nekem olyan passzív szerkezet hatást ad. Tehát valahol valami fölöttem álló döntés következménye. Tehát nem csak arról szól a szerző, hogy hát találd meg, hogy keress egy helyet, ahol jól érzed magad, ahol elfogad a társadalom, vagy ahol a képességeid, adottságaid azok ki tudnak bontakozni, olyan természetesen leteszi a súlyos követ, hogy valahol ki van jelölve helyed. Persze nem veszi el azt a szabadságot tőlünk, amivel rendelkezünk, de mégis engem arra figyelmeztet, hogy mennyivel végtelenebb és nagyobb az a döntés, amelyet Isten az én érdekemben már meghozott. Mondhatom azt, hogy milyen gondoskodó az a szeretet, amellyel biztosította nekem az én utamat, az én helyemet. Nekem már csak meg kell ezt találni, és igent kell erre mondani. Egyfajta ilyen szeretetteljes gondoskodás az, amit nekem sugall ez a vers cím, hogy nem vagyok egyedül a világban, nem csak tévejgek, tehát nem vagyok magamra hagyva a keresgélésben, és nem kell attól félnem, hogy valamit ott majd lehet, hogy sose találok meg egész életemben, mert nincs is helyem, hanem éppen arról szól a vers, hogy van helyem, sőt ez a hely ki van jelölve nekem. Nekem ez olyan megnyugtató hatást ad.
Hivatás választása előtt állok, és tényleg az van bennem, hogy olyant válasszak, amit szeretni is fogok, és más embereken is tudok segíteni, és ezt évek óta szerettem volna, hogy az orvosi pályára léphessek, de rájöttem, hogy Isten küldött egy jelet, hogy nem muszáj nekem olyan helyre, amit lehet, hogy lelkileg nem is bírnék, hanem jobb nekem az egyel alatti lévő szint is, és rájöhettem arra, hogy ő nem azt a helyet szánta nekem, hogy én minden nap gürcöljek az orvosi egyetemen is tanuljak, hanem azt, hogy lehet, hogy nem kell annyit tanulnom, de lehet, hogy többet fogok ezáltal kapni én is, és lehet, hogy azok is, akin én segítek. Ezt a verset akkor találtam, mikor megtudtam a kémiai érettségim eredményét, és akkor döbbentem rá, hogy Lehet, hogy nem kell magamba esni azért, hogy úristen, nem sikerült, és lehet, hogy van még egy második esély, de azt sem érzem, hogy sikerülni fog, hanem azt éreztem, hogy igen, ez az én utam, ezt nekem ki kell járni, lehet, hogy nehezemre esik, hogy nem valósíthatom meg az álmaimat, de nem ezt szánták nekem, tehát ezt el kell fogadnom. És ez is nehéz, hogy elfogadjuk azt, hogy mit szánt nekünk az Isten.
Mester, hol lakol? Jézus, merre jársz? Mutasd meg, hogy hol van az ország. Mester, hol lakol? Kérünk, válaszolj, hogy merre visz az út. Jöjjenek hozzám, vásárlók, meg fáradtatok, törőjük
korábban sokszor feljött ez a szó, ugye, hogy segíteni. És mikor először végigfutott a szemem ezen a versen, elsősorban ugye azok az emberek jutottak eszembe, akik tényleg ilyen helyzetben élnek, vagy hasonló helyzetben vannak, tehát konkrétan vak emberek, konkrétan árvák, esetleg éhező emberek, mondjuk például Afrikában. De aztán, hogyha jobban belegondolunk, nem csak ezek az emberek szorulnak segítségére, hanem azok az emberek is, akik gyakorlatilag a környezetünkben vannak. Lehet, hogy éppen mondjuk egy iskolapadban ülünk velük, vagy lehet, hogy éppen a családban vannak ilyen problémák. Tehát, hogy ezek mind-mind előfordulnak, lelki sebek, lelki vakságok. A lelkünkben az a hihetetlen nagy szomorúság, hogy ezeket, akik valójában épnek tűnnek kívülről, ezeket az embereket is meg kell szólítani, illetve ugyanúgy segítenünk kell nekik, mint a beteg embereknek is. Nagyon szeretem Boszkó Szent Jánost, mert számomra ő az az egyik szent, aki észrevette, hogy igen, hogy igazából azok a gyermekek, akik mondjuk az utcán éltek, de valójában nem volt semmi komolyabb problémájuk, épp erős tetrekész gyermekek voltak, észrevette azt, hogy igen, nekik is hatalmas szeretetre és gondoskodásra van szükségük, és ugye innentől kezdve lett az, hogy összegyűjtötte őket, és képes volt hatalmas nagy türelemmel is szeretettel őket felnevelni, és becsületes emberek lettek belőlük.
Ezzel kapcsolatban, amit Sára mondott, eszembe jutott egy kis történet. Egyszer egy pap gyakorlatilag számon kéri az urat, hogy uram, annyi rossz van ebbe a világban, annyi szörnyűség, annyi gonoszság. Most csak a betegeket nézzük, a háborúkat, vagy az utat kereső árvának tűnő embereket. Hogy engedheted ezt? Miért nem tetted ez ellen soha semmit? És erre hallja a választ, hogy de igen, tettem, megteremtettelek téged. Innentől a többi az emberen áll, hogy Istennel karöltve folytassa a megváltás művét.
Egy érdekes kérdés merült fel bennem. Ha van valamelyikötöknek hozzá személyes élménye, megoszthatjuk egymással. Ugye a verset eddig úgy elemeztük, ahogy írva is van, hogy rólunk szól, akinek vigasztalni kell, akinek enni adni, bekötni a sebet, stb. Vezetni. De van-e olyan élményetek, amikor rajtatok segített valaki így, ilyen tekintetben, hogy ti voltatok kiszolgáltatott helyzetben, padlóra küldve valahogyan, és valaki úgy, mint ahogy ez a vers mondja, odalépett, és abból sikerült felállni.
Velem többször is előfordult már az, hogy segítettek így rajtam. Azt hiszem, hihetetlen szerencsés ember vagyok, talán annak mondhatom magamat, mert egy hihetetlen szerető és gondoskodó családban nőttem fel, és még mindig ott vagyok, akik állandóan körülvettek engem a szeretetükkel és a gondoskodásukkal. Ők is bármilyen problémám van, mindig segítettek ebben, de ugyanakkor mindig is egy olyan környezetben, közegben voltam, éltem, meg most is élek, ahol ugye az embereknek nyitott a szíve és a szeme arra, hogy észrevegyék néha az én problémáimat is. Az elmúlt időben lett egy nagyon jó barátom, és ő az mostanában, aki, hogyha bármi problémám van, rögtön odajön, és megkérdezi, hogy tud-e valamiben segíteni. És csak mondja a dolgokat, amik úgy az eszébe jutnak, és amikor elbúcsúzok tőle, mindig egy hatalmasat köszönök tőle, és akkor mindig rám néz, hogy de mit köszönsz meg, én nem tettem semmit. És egy olyan hihetetlen szerénység van benne, ami felfoghatatlan, és lehet, hogy neki úgy tűnik, hogy most csak úgy beszélgetett velem, de nekem a legtöbbet jelenti, és akár egy mondat, ami esetleg megfogott tőle, abból szoktam élni akár hónapokig is. És ez benne a fantasztikus, hogy vannak egyszerűen ilyen emberek, és azt gondolom, hogy mi is képesek lennénk rá, hogy csak egy aprócska mosoly, egy szó, egy mondat, és már is jobbá tehetnénk az embereknek a napját. Egyszer azt a mondatot kaptam tőle, hogy te egy csoda vagy, ezt sose felejtsd el. Nem tudom, hogy hányunknak mondták azt már valaha életében, hogy te egy csoda vagy. És hogyha elgondolkozunk ezen a szón, akkor szerintem ez mindent megold, és az ember már is azt érzi, hogy igen, talán mégis van helyem a világban, ki van jelölve nekem ez a hely, és hogy ezt a környezetemben lévő emberek és a barátaim is észreveszik.
Volt egy időszak az életemben, amikor az emberi jóságban úgy általánosan eléggé megfogyatkozott a hitem. Hát fogalmam sincs, hogy miért, lehet, hogy zsinórba a túl sok rossz tapasztalat, vagy talán zsinórba az, ahogy láttam, hogy egyes embereket a szeretettel nem képes pozitív irányba kimozdítani semmiből, sőt, még az ember, már a többi ember haragját vonja magára vele. Akkor úgy kicsikét búskomorrá váltam, elkezdtem szépen lassan elhidegülni, bezárkózni, és nem hittem, hogy valaha is találkozni fogok olyan emberekkel, akik ebből képesek lesznek kimozdítani, képesek lesznek ezen változtatni. Elkönyveltem, hogy az emberek ilyenek, úgy, mint ahogy az ég kék, nincs ezen mit változtatni, nincs ezen mit siránkozni, így van. De aztán találkoztam olyan emberekkel, akik hirtelen már első ránézésre sem illettek bele ebbe a képbe, pedig akkor még nem ismertem őket. Aztán megismerkedtem velük, többet beszélgettem, összekerültem egy-két program keretein belül. Teljes mértékben azt láttam, hogy ezek az emberek, hogyha padlón vagyok, képesek hozzám odajönni, és képesek megpróbálni a siker minden garanciája nélkül, hogy onnan felszedjenek. Pedig rólam tudni kell, hogyha padlón vagyok, jaj, annak, aki segíteni akar nekem. De ezek az emberek vállalják ezt is. És amikor megkérdezem miért, megkérdezem magamtól miért, azért, mert a barátaim. De akkor ez teljes mértékben más attól a barát fogalomtól, amit én eddig ismertem, és ez úgy hatalmas rácsodálkozás volt nekem. Érdekes volt, még mindig az.
Milyen érdekes, hogy egy rövidke versből kiindulva mennyi komoly gondolatot tudtunk egymással megosztani, amelyben benne volt szinte a szentírási alaptól kezdve az utolsó ítélet gondolatán át a hivatás, a mindennapi életben betöltött szerep, egy mosolynak, egy köszönetnek a szerepe, és mind-mind ebből a pár sorból indult el bennünk. És mint mindig megállapíthatjuk most is, hogy ezek egyfelé mutatnak, az Isten felé, aki a forrása és az alapja ennek az emberi szépségnek, meg jóságnak. Azt hiszem, hogy bármi is legyen majd a jövendőbeli hivatásotok, hiszen nektek ez még alakulóban van, még változhat. Annyit mindenképpen a vers átadott, hogy nem annyira én vagyok az, aki keresem, hanem inkább az a feladatom, hogy rátaláljak arra, ami már az Istennek az örök gondviselő szavában benne van. És hogy elhiggyem azt, hogy az nekem személyesen is számomra a legboldogabb hely lesz, amit ő kitalált nekem, hiszen ő a legjobbat akarja nekem, és másokat is azon az úton, azon a helyen tudok legjobban szolgálni. Az is nagyon fontos volt a vers alapján, hogy nem az a leglényegesebb, hogy konkrétan mivel is foglalkozok majd, hanem az, hogy bármivel is foglalkozok, azon belül odafigyeljek az éhezőre, a szomjazóra, a nincstelenre, a testileg és lelkileg ínséget szenvedőre, és ezt pedig bárhol, bármilyen formában megvalósíthatom. Adásunk végén megköszönöm a mai verset és a ezek nyomán felmerült gondolatokat, és arra kérlek, Bogi, hogy imádság gyanánt újra olvasd majd fel nekünk ezt a verset. Az Atya, a Fiú és a Szent Élek nevében.
Amen.
Bódás János, valahol ki van jelölve helyed. Azért van síró, hogy vigasztald, az éhező, hogy teríts neki asztalt. Azért van seb, hogy bekösse kezed. Vak, elhagyott azért van, hogy vezesd. Azért van annyi árva, üldözött, hogy oltalmat nyerjen karjaid között. Azért roskadnak mások lábai, hogy terhüket te segítsd hordani.
Az Atya, a Fiú és a Szent Élek nevében.
Amen.
Laudétur Jézus Krisztus.
In aeternum, amen.
Kedves hallgatóink, elhangzott hitvalló című műsorunkban Lóczi Tamás atya beszélgetett a Miskolci Fráter György Katolikus Gimnázium diákjaival. Műsorunk a 2011. november 9-i adásunk ismétlése volt.
Jézus mondja, aki eszi a testem, vissza a vérem, örökké élni fog. Alle, alle, alleluja. Alleluja, alleluja. Alleluja, alleluja. Alleluja, alle, alle, alleluja. Alleluja.
Napbúcsúztató.
Dicsértessék a Jézus Krisztus! Kedves hallgatóink, adásunk folytatásában óránként híreket és időjárás jelentést mondunk, valamint megismételjük a napközben elhangzott műsorainkat. A himnusz után a Líceumi Krónikát, az Eszterházi Károly Katolikus Egyetem magazin műsorát hallgathatják meg. Majd a Mit tegyek című műsorunkban Marton Zsolt, Váci megyés püspök és Kocsis Fülöp, görög katolikus metropolita gondolatait hallgathatják meg. 1 és 2 óra között megismételjük a regionális híreket, a kora esti hírmondót és a régiónk sporthíreit. 2:05 kezdődik a zöld hullám. Adásunkban ellátogatunk a Mályi Madármentők állomására, és foglalkozunk még a műanyag palackok visszaváltásának új formájával is. 2:30 az Erdőfohásza című műsorunkban az egri cserkészek idei nagy táborába látogatunk, utána pedig Vojnics András Utazás a rejtelmes Kelet-Afrikában című könyvének 47. része következik. 3:05 a közélet témái a következők lesznek. Beszámolunk az Egri Közösségi Alapítvány idén másodjára meghirdetett Boldog utca programjáról. Szó lesz még a Gárdonyi Géza Színház évadnyitójáról és a 13. Egri Stúdió Színházi Táncfesztiválról. 4 órától zenei összeállítás szól. Kedves hallgatóink, Ferenc pápa gondolatával köszönjük meg egésznapos megtisztelő figyelmüket. Kedves testvéreim, egyesítsük szíveinket és erőinket, hogy a tengerek és a sivatagok ne temetők legyenek, hanem olyan terek, ahol Isten a szabadság és a testvériség felé vezető utat nyithat. Kedves hallgatóink, műsoraink készítésében munkatársaink voltak: Bartók Beáta, Domán Vivien, Farkas Erzsébet, Farkas Éva, Fekete Gábor, Grunda János, Klész Beáta, Koleszár Krisztián, Kónya Éva, Kriston Tamás, Molnár András, Somogyi Márton, Somosvári Eszter Anna és Tikovics Ernő. A műsorvezetőt Sinkovics Andrát hallották. Minden kedves hallgatónknak nyugodalmas éjszakát és a jó halál kegyelmét kívánjuk. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Isten hűséges marad örökké, az elnyomottak pártját fogja, kenyeret ad az éhező embereknek, feloldja a foglyok birincsét, megvilágosítja a vakokat, oltalmazza a hontalant. olvasom a 145. Zsoltárban. Amint nem a miénk, amink van, épp oly kevéssé vagyunk a magunkéi. Nem mi alkottuk önmagunkat, nem tudunk a saját magunk urai lenni. A teremtés, a megváltás, az újjászületés révén az Isten tulajdonai vagyunk. Nem boldogság-e így nézni a dolgot? Vajon boldogító vagy vigasztaló lenne-e az a tudat, hogy önmagunkéi vagyunk? Egyesek talán nagy dolognak tarthatják, hogy feltételezésük szerint mindenben a maguk útján járnak, senkitől sem függenek, a láthatón kívül semmivel sem törődnek, az állandó hálaadás, állandó könyörgés, a más akaratára való állandó figyelem bosszantó volta nélkül élnek. De az idő haladtával, amint mások, ők is rájönnek, hogy a függetlenség nem az emberek részére teremtetett, hogy természetellenes állapot, hogy tarthat egy ideig, de nem fog minket biztonságosan végigkísérni. Istenen kívül ugyan ki ismerhetné titkos jó téteményeit? Az ember természetesen könnyen meglátja a nagyobb és világosabb, szinte kézzelfogható kegyelmeket, de azokat, amelyek csak is az ő személyére vonatkoznak, amelyek nem a jó cselekedetekben nyilvánulnak meg, hanem a rossztól való visszatartásban, azokat ugyan felfoghatja-e az emberi ész? Éppen azért nagyon méltányos és nagyon észszerű is, hogy az Istennek hálát adjunk minden jó téteményéért, és becsületesen megvalljuk, hogy többet kaptunk őtőle, mint amennyit visszaadhatnánk neki. Uram, bennem sötét van, de te vagy a világosság. Egyedül vagyok, de te nem hagysz el engem. Kislelkű vagyok, de te vagy a segítőm. Nyugtalan vagyok, de te vagy a béke. Keserűség tölt el engem, de te vagy utam, életem. Bármi történjék is velem az életben, Istenem, a tenyereden hordozol engem.
Fényes nap immár elnyugodott, a föld színe sötéten maradott. Nappali fény éjjelre változott, fáradtaknak nyugodalmat hozott. Vessünk számot, hát édes Istenem, hogy lelkemet ne kelljen féltenem, hogy lehessen bátrabban szólanom, midőn meg kell előtted állanom. Színed előtt minden nap elesek, de te lettél atyádnak kezesem. Ha megtartasz holnapi napodra, nem fordítom azt meg bántásodra. Ne szólíts ki, Uram, készületlen, vezess előbb az enyhítők útra, hogy juthassak a mennyei jusra. Úgy bocsáss el engem a nagy útra.